Áldás békesség, sziasztok! Szeretném benneteket köszönteni az ifjúság Isten tiszteleten, aminek a címe Elegem van, vagy elég, amin van. Egy igével szeretnék benneteket köszönteni. Nem a nélkülözés mondatja ezt velem, mert én megtanultam, hogy körülményeim között elégedett legyek. Tudok szűkölködni, és tudok bővölködni is. Egészen be vagyok avatva mindenbe. Jó lakásba és éhezésbe. A bővölködésbe és a nélkülözésbe egyaránt. Ez a Filippiekhez írott levél 4. rész, 12-16. verse. Az igét hirdetni fogja Balassi András lelki pásztor. Két éneket fogunk most elénekelni. Az egyik mindenkinek elvileg ott van egy fehér lapocska, ha az utam borítja. És a másik ének pedig, Istenem, nem értem, az pedig 65-ös.
Csendesedjünk el imádságra. Drága Úr Jézus, köszönjük azt, hogy elhoztál most ide bennünket. Köszönjük azt, hogy te gondot viselsz minden napon rólunk, és hogy szólni szeretnél hozzánk. Köszönjük azt, hogy veled lehet célja az életünknek. Kérlek, mutasd meg, Uram, hogy mit készítettél mára, mi az, amit meg kell értenünk. Mutasd meg, hogy a mai téma, az elégedettség, elégedetlenség, ez miként vonatkozik a mi életünkre. és melyik vonatkozik ránk. Uram, köszönjük azt, hogy ma is készítettél mára nekünk mondani valót, és ott, hogy erre nyitottak legyünk. Amen.
Isten igéjét Pál Timóteushoz írt első leveléből olvasom, a 6. részből, a 3. a 10. versig. Ha valaki tévtanokat hirdet, és nem tartja magát a mi Urunk Jézus Krisztus egészséges beszédéhez, és a kegyességhez illő tanításhoz, az felfuvalkodott, és nem tud semmit, hanem a vitatkozás és a szóharc betegségében szenved, amelyből irigység, viszálykodás, istenkáromlás, gonosz gyanúsítás származik. Ezek megbomlott elméjű és az igazságot elvető emberek torzsalkodásai, akik a kegyességet a nyerészkedés eszközének tekintik. Valóban nagy nyereség a kegyesség megelégedéssel, mert semmit sem hoztunk a világba, nem is vihetünk ki belőle semmit. De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértésbe meg csapdába, sok esztelen és káros kívánságba esnek, amelyek az embereket pusztulásba és romlásba döntik. Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme, amely után sóvárogva egyesek eltévejedtek a hittől, és sok fájdalmat okoztak önmaguknak. Még egyszer kiemelnék egy fél verset. Nagy nyereség a kegyesség megelégedéssel. Amen. Amikor Andrással beszéltünk arról, hogy mi a mai téma, akkor bennem is megfogalmazódott az, ami egyébként teljesen függetlenül a címe lett. Én az interneten a Református Ifjúsági Hírlevélből értesültem arról, hogy mi a címe a mai alkalomnak. Gondoltam erre én is, amit kifejez nagyon szépen ez a cím, hogy elegem van, vagy elég, amin van. Szóval ez a elégedettség, meg elégedetlenség témakör, és ezek a kifejezések, ezek legalábbis kétértelműek, legalábbis két élő. Ez az egész gondolatkör, amiben vagyunk. Az, amikor azt mondom, hogy elegem van, az ugye pont elégedetlenséget fejez ki. Hát ez így nyelvi nonsens, ennek ellenére mégis igazság. Mégis igazság, a nyelv nagyon plasztikusan fejezi ki, nagyon megtapintható módon fejezi ki azt, amit átélünk. Akkor, amikor elegem van, vagy ahogy az angol ugye azt mondja, hogy I'm fed up, tehát, hogy tele vagyok tömve étellel, akkor azt élem át, hogy van valami, amit nem kívánok, amit a hátam közepére kívánok, és már tele vagyok vele, és nem fér több belém, nem tudok többet elviselni, nem tudok eleget elhordozni. Ugyanakkor, amikor pedig azt mondom magamról, hogy elégedett vagyok, akkor egy jó, nem túl nehéz ebéd utáni állapot jut eszembe, amikor úgy érzem, hogy igen, úgy nagyon kellemesen el vagyok telve, és ilyenkor nálunk a család még az asztal körül szokott kellemesen beszélgetni, mert minden jó, minden rendben van, minden a helyén van, tehát ilyen értelemben vagyok elégedett, nem hiányzik semmi. És mivel nem hiányzik semmi, ezért bármivel foglalkozhatom, és ha már együtt van a család, mi mással foglalkozzam, mint azzal, hogy ezt a közösséget ápoljam, ami olyan jó. Szóval nem is az a fontos, hogy azt érezzük, hogy tele vagyunk-e valamivel, vagy hiányzik-e valami, hanem hogy mi az a valami. Ez a döntő különbség. Akkor, amikor elegem van, akkor nyilván valami olyasmiről beszélek, ami nagyon nem tetszik. Akkor pedig, amikor azt mondom, hogy elég, amin van, elégedett vagyok, akkor nyilván valami olyasmiről beszélek, ami értékes számomra. És éppen ezért az a döntő kérdés, hogy mi az értékes az én számomra. És ennek az összefüggésében beszélhetünk csak arról, hogy elégedettek vagyunk, vagy éppen elégedetlenek vagyunk, és hogyan juthatunk el az elégedettségnek az állapotába. Hát itt van egy Kierkegaard idézet, és előre elárulom, hogy még így lesz dolgunk filozófusokkal, de remélem, hogy nem lesz túl ijesztő. Egyetlen mondat, mondjuk 5 sor, de akkor is egyetlen mondat, nem kell végigkövetni, ígérem. De olyan jól meg van írva, hogy felolvasom. A tulajdonképpeni élvezet nem abban van, amit élvezünk, hanem az elképzelésben. Ha egy alázatos szellem állna szolgálatomban, aki, ha vizet kérnék, a világ legdrágább borait hozná nekem egy serlegben kellemesen összekeverve, akkor búcsút vennék tőle, míg meg nem tanulná, hogy az élvezet nem abban van, amit élvezek, hanem abban, hogy kívánságom teljesül. Ezt írja a Vagy-vagy című munkájában, ezzel igen jeles dán filozófus a 19. századból. És még mielőtt valaki megbotránkozna, rá fog ő mutatni a későbbiekben, hogy ez a szemlélet, ez mennyire zsákutca, de kiinduló pontnak tökéletes. Nem véletlenül ő is ezt választja ennek a nagy műnek az egyik kiinduló pontjául, ezt az álláspontot. Tehát akkor vagyok elégedett, mondja, hogyha azt kapom meg, amit előre elképzeltem magamnak, hogy majd meg fogom kapni. És az elégedetlenségemnek az oka, az nem az abszolút értékében rejlik annak, amit éppen megkapok. Ebben az esetben megkapom a világ legfinomabb borait, kellemesen összekeverve, mondjuk én tisztán szeretem a bort, de mindegy, biztosan kellemesen össze lehet keverni, megkapom ezt a serlegbort, de én nem ezt kértem, nem erre vágytam, én egy pohárnyi vizet képzeltem el. És a megelégedettség érzésével csak az a pohárnyi víz fog engem megajándékozni, semmi más ital. Nagyon jó gondolat. Nagyon jó gondolat, mert az elégedetlenségeinknek a gyökere általában ebben van. Neked semmi nem elég jó. Hallottuk már ezt a mondatot? Nem tudom, én hallottam. Neked semmi nem elég jó, te mindig elégedetlen vagy, te olyan anti vagy. Miért? Azért, mert én mást képzeltem el. És nem tudtam kimondani arra, ami úgy elfogadható, meg elég jó, meg aránylag jó, hogy ez valóban kielégítő, hogy valóban elegendő. Azért, mert magasabbak voltak az elvárásaim. És akkor, amikor Pál azt írja Timóteusnak, hogy nagy nyereség a kegyesség megelégedéssel, akkor itt valóban egy filozófiai fogalmat használ. Ez a megelégedettség, ez az elégedettség a cinikus, meg a sztoikus filozófusoknak volt a kulcsszava. És olyan értelemben volt kulcsszavuk, hogy törekedjünk arra, hogy elégedettek lehessünk. Nem szeretnék most itt nyilván belemenni a mélységekbe, de cinikus filozófusok közül azt hiszem, hogy mindenki számára a Diogenész a leginkább ismerős. Tehát ő egy ilyen minimalista álláspontra helyezkedett. Azt mondta, hogy akkor találom meg a békességem, akkor találom meg az elégedettségem, hogyha minél kevesebb dologra vágyom. Olyan dolgokra vágyom, amelyek nagyon könnyen kielégíthetőek. És hogyha ki is elégítem őket, akkor boldog ember tudok lenni. És hát a kedvenc történetem róla az, amikor Nagy Sándor meglátogatja őt, világhódító útra indul, de meglátogatja Diogenészt, elmegy a nagy általa is tisztelt filozófushoz, nem tudom, hogy ez igaz-e, de így jegyezték föl, és azt mondja, hogy bármit kérhetsz, megadom. Ő egy igen jelentős uralkodó már ekkor is, nem a levegőbe beszél. És akkor azt mondja neki Diogenész, hogy hát légy szíves, állj egy kicsit odébb, mert eltakarod a napot. Ez a minimalista hozzáállás. Tehát nekem nincs szükségem másra, mint a napra, szükségem van egy hordóra, ami már nem kell senkinek, és abban lakom. Még pohára sincs szükségem, mert eldobtam, mert rájöttem, hogy a markomból is tudok vizet inni, és vizet meríteni a markomból. Így aztán még eszközökre sincs szükségem. És nyugodtan járok rossz ruhákban, mert annál többre sincs szükségem. Milyen bölcs ez a gondolkodás, milyen szabad, gondoljunk bele, hogy nem lehet lekenyerezni, nem lehet megvesztegetni, meg csak megzsarolni se lehet, mert úgy sincs semmi, akkor mit vegyek el tőle. És lehetséges, hogy a mai kor cinikusai, és valahogy így gondolkodnak, akinek semmi nem fontos, akinek semmi nem érték. Azt gondolják, hogy boldog akarok lenni, ezért nem kockáztatok. Nem kockáztatom meg azt, hogy valamihez, vagy pláne valakihez kötődjek. Inkább maradjon meg a hűvös távolságtartás, maradjon meg az értéktelenség, és akkor a nem létező értékeket nem is tudják elvenni tőlem. Nem tudnak megszegényíteni, nem tudnak kirabolni. Elégedett tudok maradni. Nem fogom érezni a hiányt. Szabad leszek. Szabad lehetek. A mai kor cinikusai is, bár nem laknak hordóban, és nem a markukból iszták a vizet, de valahogy így gondolkodnak. Távolságtartás és szabadság. Ugyanakkor a sztoikus filozófia is kulcsszóként használja ezt az elégedettséget, de egyáltalán nem javasol egy ilyen életformát. Szerény életformát javasol, ez gyakorlati filozófia egyébként, éppen azért vált népszerűvé, mert az emberek keresik, hogy hogy lehetek boldog. Sokféle választ adtak, a sztoikusok azt mondták, hogy akkor lehetsz boldog, akkor lehetsz megelégedett, hogyha nem vágyol nagy dolgokra, tehát szerény életet élsz, de azért teszed a dolgod az életben, részt veszel a közéletben, ne vonulj el, tedd meg a kötelességeidet, ugyanakkor vértesz fel magad. Vértesz fel magad mindenféle támadással szemben, ami kívülről ér. Ne hagyd, hogy befolyásolják kívülről azt, ami neked itt belül van. És így lehet békességed. Így lehetsz elégedett. Hogy nem törődsz azzal, amit az emberek mondanak, nem törődsz azzal, ami talán a közvélemény, a közgondolkodás, egyetlen egy dologgal törődj, azzal, hogy a saját lelkiismeretet tiszta legyen, és a világgal, ahogy te ismered, és az isteni törvénnyel, ahogy te ismered, békességben élj. És akkor elégedett leszel. Ne akarsz szembe menni ezekkel az örök törvényekkel. Ne akarsz szembe menni a természettel. Ne akarsz szembe menni a világgal. Alkalmazkodj. Fogaskerekekhez lehet ezt hasonlítani. Hogyha össze van két fogaskerék kapcsolva egymással, az egyik arányalól nagyobb, mint a másik, akkor az a kis fogaskerék az két dolgot tehet. Vagy abba az irányba halad, amerre a nagy is, mármint, hogy tudjuk, ez ellentétes irányú forgás, de most úgy értem, hogy követi azt, vagy pedig szembeszáll veled, dacol veled, akkor le fognak törni a fogai. És akkor mire volt jó az egész? A küzdelem értelmetlen. Ezt mondja a sztoikus gondolkodás. És akkor békességed lesz. Ne legyenek nagy igényeid. És itt el is jutottam a következő kulcsszavunkhoz, ez pedig az igényességnek, meg az igénytelenségnek a köre. Na most, Diogenésznél ez talán messzünkbe is jutott, hogy van ilyen igénytelen ember a világon. És nézzük meg, ez is ilyen kétélű szó. Hogyha azt mondom, hogy én igénytelen vagyok, akkor az lehet valami nagyon pozitív. Mert azt mondom, hogy nekem nincsenek nagy igényeim, velem nincs sok baj. Egy növény, hogyha igénytelen, az jó. Akkor kevés a gond vele. Nem kell annyira vigyázni, hogy mindig meglocsoljam, mert akkor is túléli, hogyha két hétig rá se nézek. Nem kell neki a legjobb talaj, a legjobb virágföld, még ha homokba ültetem, akkor is valahogy el van. Ilyen például a kaktusz, ez egy igénytelen növény. Érdekes, hogy ő is szúrós, mint általában az igénytelen ember. De hogyha azt mondom, hogy én igénytelen vagyok, és ez azt jelenti, hogy nem adok magamra, nem törődöm az életemmel, nem törődöm a kinézetemmel, nem törődöm a tanulmányaimmal, nem törődöm a munkámmal, nem törődöm a lakásommal, a szobámmal, hogy hogy néz ki, ahol élek, nem törődöm a beszédemmel, egyáltalán nem törődöm semmivel, nagyon mélyen. Ha ilyen értelemben vagyok igénytelen, az egy negatív fogalom. Milyen érdekes, hogy mindegyik igénytelenség, de mégis egészen más jelent. Pedig mindegyik magunkra vonatkozik. Csak az egyik, nézzük meg, az első, a pozitív értelemben vett igénytelenség, az elvárásokra nézve igénytelen. A kívülről való dolgok elvárására nézve igénytelen. A második, a negatív igénytelenség, az pedig saját magával szemben igénytelen. És ez a döntő probléma. Ez a döntő probléma akkor, amikor félreértjük ezt a tanítást, amikor azt mondjuk, hogy ami olcsó, az jó. Ami puritán. Az is egy gyönyörű kifejezés, a puritán, és akkor a gicset, a sivárságot, a kopottságot, azt eladjuk így, hogy hát az puritán, milyen egyszerűek vagyunk. Ez nem egyszerűség, ez igénytelenség, és Pál semmiképpen nem erről beszél. Hát akkor miről beszél akkor, amikor megelégedettségre hivatkozik? Ez vissza kell mennünk egy mondattal. Ezek a megbomlott elmélyű és az igazságot elvető emberek torzsalkodásai, akik a kegyességet a nyerészkedés eszközének tekintik. Valóban nagy nyereség a kegyesség megelégedéssel. Olyanokról beszél, akik fölforgatják a gyülekezetnek az életét. Olyanokról beszél, akik olyanok, mint amilyen én voltam ifjúkoromban, amit itt most ide idéztem nektek, akinek semmi sem jó, aki mindig kritizál, aki mindig rámutat a gyenge pontokra, amelyek jól tudjuk egyúttal a fájdalmas pontok is. Ők a maximalisták. Ők a tökéletességre törekvők, ők azok, akik szabályokba akarnak mindent foglalni, ők azok, akik rendet akarnak, nagy errel, rendet. Ők a kegyességet a nyerészkedés eszközének tekintik. Itt az újfordítás nem adja vissza tökéletesen, úgyhogy most kénytelen vagyok egy kicsit nyelvészkedni. Szó szerint talán úgy is fordíthatnám, hogy a kegyességet nyereségnek tekintik. Valóban nagy nyereség a kegyesség megelégedéssel. Nyilván azért is van ez a kis kibővítés, hogy nehogy azt higgyük, hogy pontosan ugyanarra gondol a két csoport, ezek a bizonyos viszálykodók, illetve Pál. Valóban nem ugyanarról van szó. Ugyanis az egyik az vágyik arra, hogy nyereségre tegyen szert, míg a másik, ugye azt mondja Pál, hogy megelégedéssel nagy nyereség a kegyesség, az Isten félelem. Ő azt mondja, hogy nekem nincs szükségem a profitra. Nincs szükségem a nyereségre. És éppen ezzel válik elérhetővé számomra a kegyességnek, az Isten félelemnek a nyeresége. Az egyik azt éli át, hogy mindaz, ami van, körülötte van, a gyülekezetben van, az nem elég. Hát teperjünk, hát tapossuk ki belőle. Legyünk igényesek, ugye? Legyünk igényesek. Csak azért, hogy végre elég legyen, mert most nem elég. Mert most rossz. Mert most hibás. Mert most még nem értük el a maximumot, mert most még nem is értük el a tökéletességet. Ez az a csoport. Akik vágynak a tökéletességre, vágynak a teljességre, de nincsen ott a szívükben. Tulajdonképpen minden külső elégedetlenségüknek a forrása a belső hiány. Ott belül van valami, ami nagyon hiányzik, ezért harapósak, ezért szurkálódók, ezek az elégedetlenkedők. És körülbelül a dögöljön meg a szomszéd tehene elvet alkalmazzák, bár nem tudatosan, ha nekem rossz, hát legyen másnak is rossz. olyan feltűnően, jókedvűen vesz részt a gyülekezet alkalmain. Hát rontsuk már el egy kicsit az ünnepüket. Ha én nem tudom élvezni ezt az ünnepet, nehogy már más élvezze.
Hogy is mondta Kierkegaard? A tulajdonképpeni élvezet nem abban van, amit élvezünk, hanem az elképzelésben.
Igaz? Eljövök ide a gyülekezetbe, kétféle hozzáállással jöhetek. Vagy úgy jövök el, hogy nagyon-nagyon hiány van a szívemben, és nekem pontosan arra van szükségem, amit elképzeltem magamnak. És valami mást kapok, ami lehet, hogy jó, lehet, hogy kevésbé jó, lehet, hogy gyenge, valami más kapok, akkor a plafonon vagyok. Hogyha meg úgy jöttem el a gyülekezetbe, hogy de jó, már az, hogy eljöhettem, már most végre lehetőségem volt rá, már az, hogy végre megint láthatom azokat, akiket szeretek, már az, hogy végre megint hallhatom Isten igéjét, úgy hallhatom, ahogy eddig még nem hallottam. Mert Isten igéje engem mindig meglep, Isten igéje nekem mindig új. Ha így jövök a gyülekezetbe, akkor nem fogok kritizálni, nem fogok ítélkezni, nem fogok újjal mutogatni. Belül már ott van a megelégedés, belül már ott van a teljesség, belül már ott van a békesség. És ez csordul túl. Szoktuk mondani, hogy kicsordul a pohár. Ez volt az utolsó csepp a pohárban. Csúnyában is szoktuk mondani, de ezt most nem akarom itt. Ez ugye arról szól, amikor szeretném, hogyha üres lenne. Egyáltalán nem vágyom arra, ami a pohárban van. És ez volt az utolsó csepp, és most már elég volt, és most már kiborult. És van az, amikor túlcsordul. Akkor meg az azt jelenti, hogy tele van. Nem tudom, hogy kinek a családjában mi a szokás, mi családunkban az a szokás, hogy ha egy pohár vizet jól megtöltök, akkor azzal a szeretetem, a figyelmességem fejezem ki. Meg csak úgy tessék, lássék, akkor az egy ilyen vávonogató magatartás. Amikor azt mondom, hogy hát ennek jó lesz ez is. Hogyha meg tényleg megtöltöm, hogy csordultig van, azért ne lötyögjön ki, akkor örül neki az a családtagom, mert valóban a szomját oltottam. Tessék, már megint a pohárvíznél tartunk. Szóval, hogyha meg ezzel vagyok csordultig, akkor meg minél több van bennem, annál jobb. Micsoda nagy különbség. Erről beszél Pál apostol. Viszont ugyanakkor, hogy lehet ez az enyém? Hát azt már láttuk, hogy az igénytelenség az nem feltétlenül jó, de az igényesség sem. Részben azért, amit már itt mondtam ezekről, az örök elégedetlenekről, és így mondja is Pál, hogy saját maguknak okoznak fájdalmat ezek a torzsalkodók. De lássunk ezen túl, az elégedettség az nem öncél. Nem azért vágyunk a megelégedettséggel való istenfélelemre, hogy nekünk aztán békességünk legyen. Ez önmagában, lássuk be, elég sovány megoldás. És akkor természetesen ott van a lehetőség, hogy törekedjünk egyre többre és egyre jobbra. Ott van az, hogy a mi célkitűzésünk az mindig egy kicsit több legyen, mint az, ami kényelmes lenne. Úgy van ez, mint az iskolai osztályzásban, hogy az elégséges, az egy rossz jegy. Az egyetemisták kíméljenek. De mondjuk egy általános iskolai vagy gimnáziumi összefüggésben az elégséges, az egy rossz jegy. Az, ami éppen, hogy csak elég, az tulajdonképpen nem elég. Éppen, hogy csak átsúsztam, az azt jelenti, hogy nagyon ingatag alapokra helyezem a jövő évi tanulmányaim. Nem tanultam meg rendesen. Valahogy megúsztam, valahogy kibírtam, de ha ezt csinálom folyamatosan, akkor a rossz diáknak a tipikus helyzetébe fogok kerülni. Annak, ki mindig csak erre a minimumra törekszik, mindig csak erre az elégségesre törekszik, és éppen ezért egyre kevésbé lesz képes még arra is, hogy ezt elérje, ez a bukdácsoló diák. Éppen ezért az ötöst szoktuk, legalábbis én annak idején az ötöst szoktam, de azt hiszem, hogy ezzel azért sokan így vagyunk, kitűzni célul. Tehát legfeljebb nem sikerül, akkor négyes lesz, vagy nagyon nem sikerül, akkor hármas lesz. Vagy valami rettenetes összeomlás és blokk, és nem tudom, mi történik, vagy szerelmi bánat, mint az én esetemben, ez egyszer elő is fordult, de azért egy kettesre akkor még jó az ember. Ha eredetileg az ötöst tűzte ki céljául, akkor igen. Jó dolog egy kicsit magasabbra tenni a mércét. Miért? Azért, mert túlmutatok saját magamon. Azért, mert az Isten félelem értelme az az Istennel való kapcsolat, mint ahogy a kifejezésnek a neve is mutatja. Itt, ahogy az új fordításban szerepel, a kegyességnek az értelme és az Istennel való kapcsolatnak az ápolása. És nem ápolhatom a közösséget a tökéletes Istennel anélkül, hogy közben ne vennék tudomást a tökéletességnek a fogalmáról, a tökéletességnek a mértékéről, a tökéletességnek a különböző megnyilvánulásairól. Nem tehetem meg. Nem kerülhetek kapcsolatba a tökéletes Istennel akkor, hogyha én csak valami tartalék megoldásra, tökéletlenségre törekszem. Ilyen értelemben tehát elkezdek igényessé válni. Elkezdek igényessé válni abban, hogy hogyan kezelem az időmet. Elkezdek igényessé válni abban, hogy hogyan végzem a munkámat. Elkezdek igényessé válni abban, hogy az emberekkel való kapcsolataimban egyre inkább igyekszem meglátni, hogy mi az én feladatom. Mi az, amit én megtehetek. Melyek azok a képességeim, amelyeket kamatoztathatok a kapcsolatban a barátaimnak, a családtagjaimnak a javára. Elkezdek jobb ember lenni, elkezdek szent ember lenni, a szónak a legjobb értelmében, a legszebb értelmében. De akkor úgy tűnik, hogy az egész összeomlott, mert visszaérkeztem a kiinduló pontra, hogy jó, hát nem jó az igénytelenség, akkor igényes vagyok, akkor kitűzöm, de akkor mégsem érem el, sőt, református fitvallásunk mondja ki, hogy ebben az életben nem fogjuk elérni. Ebben az életben nem leszünk valóban szentek, ebben az életben nem leszünk tökéletesek. Célkitűzésünket ebben az életben nem fogjuk elérni. Nem okoz ez elégedetlenséget? Nem okoz ez hiányérzetet? Hány és hány keresztjén van, aki így éli az életét? Vannak a felfutó időszakok, amikor megy a szekér, amikor lelkes vagyok, amikor úgy érzem, hogy igen, megy ez, sikerül ez. Tudom ápolni a kapcsolatot Istennel. Ott van a kegyesség, és átjárja az életem. Aztán jön az összeomlás, jön az összezuhanás, jön a hullámvölgy, nem megy ez, semmire nem vagyok jó. Szélsőséges esetben ez odáig megy, hogy én nem is vagyok hívő. Szélsőséges esetben ez odáig megy, hogy én nem is tértem meg. Még szélsőségesebb esetben ez odáig megy, hogy én nem is térhetek meg, mert elkövettem a Szentlélek ellen való bűnt. És nincs számomra kegyelem, elvesztem, végem van. Én tudok ilyen emberről, aki, amikor a mélységben van, egészen idáig jut el. Hála legyen Istennek, hogy mindig kikapaszkodik belőle. De nem az a célja, hogy így éljünk. Az a célja, hogy megelégedett életet élhessünk, abban az értelemben, hogy túlcsordult belőlünk az, ami jó. De akkor hogyan lehetséges? Nos, egyetlen egy módon lehetséges. Ez pedig, hogyha bevalljuk, hogy elégtelenek vagyunk, hogyha megüresítjük magunkat. Hogy is mondtam, az utolsó csepp a pohárban azt jelenti, hogy legszívesebben kiborítanám az egészet. Néha ki is borítom, néha rá is borítom, arra, aki éppen kéznél van. Én lehet, hogy a feleségemre, egy ideges apa, akit a munkahelyén nagyon gyötörnek, lehet, hogy a gyermekeire, egy mindenféle problémákkal küzdködő kamasz a szüleire, vagy a barátaira, akiket talán legjobban szeret. Mindegy, éppen kéznél van. Ráborítom. Nem érdekel, hogy mi fog történni. Kiborul. Nem erről van szó. Hanem arról, hogy ki is lehetem önteni azt a kelyhet. Olyan értelemben is megüresíthetem magam, hogy ezt a rakás szerencsétlenséget, kudarc tömeget, aminek talán érzem magam, oda viszem Isten elé, és azt mondom neki, hogy Uram, hát ennyire te lett, én ez vagyok, de ezt idehozom neked. Ez a tiéd. Én úgy, ahogy vagyok, semmit nem titkolva, semmit nem tagadva, szégyenkezve bár, de mégse szégyelve semmit, előtted öntöm ki a szívemet. Előtted mondom el a legsötétebb kételjeim. Előtted mondom el a legszörnyűbb vágyaim. Előtted mondom el a legszégyelnivalóbb gondolataim is. Ez mind én vagyok. Szeretném, hogy végre üres legyen az a pohár. És jöjj, és tölts meg. És az a csodálatos, hogy Isten valóban megtölt. Miután ilyen módon kiöntöttük magunkat elé. Isten megtölt az ő szent lelkével úgy, hogy már ővele leszünk teljesek. És akkor, amikor túlcsordul ez a bizonyos pohár, ami a mi szívünk, ami egész egyéniségünk, akkor az, ami kijön, az, ami kibudjan, az nem a lelkünkben lévő felgyülemlett szenny, hanem maga Isten lelke. Magának Istennek a mozdulása az, ami egy olyan ember életében, aki ilyen értelemben eljutott az elégedettségre, nyilvánvalóvá válik mások számára is. Ez a nyeresség. Ez a cél. Nem pusztán annyi, hogy elkerüljük a saját magunknak okozott fájdalmat, hanem hogy is mondja Pál, ezek a nyavajgók, ezek a viszálykodók meg akarnak gazdagodni kísértésbe meg csapdába, sok esztelen és káros kívánságba esnek, amelyek az embereket pusztulásba és romlásba döntik. Ennek az ellenkezője valósul meg, amikor, amivel tele vagyok, abból nem elegem van, hanem elég nekem. Az pusztulás helyett életet hoz, romlás helyett építést. Ez a Szentlélek munkája, ez Krisztus jó illata. Amen. Most imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, itt vagyunk előtted, úgy vagyunk előtted, ahogy éppen a pillanatnyi állapotunkból, kedvünkből, érzelmeinkből következik. Nem tagadunk semmit. Nem takargatunk semmit. Nem keressük magunkban a hibákat, talán másokban sem. Csak őszinték vagyunk, mert látunk téged. És előtted nincs helye a hazugságnak. Előtted nincs helye a szépítgetésnek. Nem azért, mert úgy is rájössz, hanem azért, mert annál jobb nem is történhet velünk, mint hogyha mindezt feltárjuk előtted. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked azt, hogy te elhoztad számunkra a teljesség lehetőségét, ígéretét és ajándékát. Köszönjük neked, hogy te belőle töltekezhetünk fel. Köszönjük neked,
hogy te előtted mindig újra és újra lehetőség van arra, hogy elégedetlenségeink, elégedetlenkedésünk megelégedettséggé változhassanak. Kérünk, így tölts be, így gyógyíts bennünket ma is, és minden napon. Urunk, kérünk téged, segíts meg bennünket akkor, amikor megpróbáljuk mi magunk felállítani a mércét. Legyen az akár egy önzően magas mérce, legyen az akár egy igénytelenül alacsony. Óvj meg ettől. Te, aki a te törvényed a szívünkbe adtad, így az már nem holdbetű számunkra, hanem te hozzád vezérlő mester, ösztönző erő, te add meg újra és újra, hogy láthassuk ezt a mércét. Kérünk, segíts, hogy így törekedhessünk a jóra. Kérünk, segíts, így válhasson életünk egyre igényesebbé, egyre értékesebbé. És kérünk téged arra is, hogy akkor, amikor ebben a harcban, ebben a küzdelemben, ebben a törekvésben, vagy akár ebben az örömteli munkában elbukunk, elfáradunk, lelassulunk, kudarcot vallunk, akkor őrizd meg az összeomlástól. Úr Jézus Krisztus, kérünk téged, te emelj föl. És akkor, amikor felemeltél, akkor, amikor átéltük azt, hogy nincs szükségünk arra, hogy nyerességre tegyünk szert, mert miénk a legnagyobb nyeresség, te magad, akkor ez hadd csorduljon túl, és hadd válhassunk ajándékozóvá mi magunk is. Hadd válhassunk az élet hirdetőivé, hadd válhassunk építőkké. Te kegyelmedből. Amen. Most a 138-as éneket énekeljük el a Bordó énekeskönyvből. Úr Jézus, taníts meg örülni.
Thank you.